Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így helyünkön fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 167. dicséretünkkel. Szeretném jelezni, hogy itt elő vannak helyek, előre lehet jönni, sok hely van, el lehet foglalni akár az ének alatt. A 167. dicséretünknek az első versével készüljünk tehát, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok és gyülekezet, a keresztség szereztetési igéje mellé megint választottam egy igét, Józsué könyvéből, az első fejezet 5. verséből, annak is a 2. feléből. Isten mondja, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint most kezdtük olvasni a Józsué könyvét, és aki egy kicsit járatosabb a Bibliában, az tudja, hogy számtalan harc, küzdelem, tusakodás, honfoglalási gondok, nehézségek, amelyek ezt az egész könyvet kitöltik. De az első fejezet mégiscsak arról szól, hogy Isten választ magának valakit, és mikor tudja jól, hogy milyen útra fogja elvezetni, akkor ígéretet tesz neki, és azt mondja, hogy veled leszek, mindenben veled leszek. Nagyon szép párhuzam ez a keresztség szereztetési igéjével, hiszen Jézus maga is így küldi el a tanítványokat, egy olyan feladatra, egy olyan szolgálatra, egy olyan életbe, amiben számukra számtalan, teljesen kiismerhetetlen vagy kiszámíthatatlan helyzet is adódik, és azt mondja, hogy nem tudok mit mondani nektek mást, csak egy dolgot, hogy én is ott leszek, hogy veletek leszek. A keresztséggelen is valahogy így vagyunk, hogy itt vannak kisgyermekek, vagy egy kisgyermek most, akit megkeresztelünk, és annyira nem látjuk ezt az egész életet, ami előtte állhat, nem lehet ezt kiszámítani. Egyfajta szorongás is van pont ezért bennünk, hogy azért mi lesz velük, hogy fognak fölnőni, milyen világban fognak élni, hogyan találják meg benne majd a helyüket, a társukat, hogyan alakul az életük. És erre az Istennek egyetlen egy felelete van, nem mondja meg, hogy mi lesz velük, nem mondja meg, hogy egészségesek lesznek, vagy betegek lesznek, nem mondja meg azt, hogy meddig fognak élni. Egyetlen egy dolgot mond el, hogy én mindig ott leszek. A kérdés az, hogy számunkra ez az üzenet, ez mit jelent? Ad elég erőt, ad elég bátorságot, hogy foglalkozzunk velük, hogy megismerjük őket, hogy szeressük őket? Sok olyan élethelyzet van a gyermek életében, amikor nagyon kell ez a bátorítás, hogy ő tudja, hogy valaki vele van. A gyermek elveszett egyedül, kétségbe tud esni, nagyon bátor, tehát neki indul a világnak, de amikor elérkezik arra a pontra, hogy de hát hol vannak azok, akikkel mindig látok, akiket jól ismerek, akiket szeretek. Gondoljunk azokra a gyermekekre, akik úgy elcsatangolnak, és aztán utána úgy megrémülnek attól, hogy hát most egyedül vagyok. És a szülő mit tehet mást, mint megpróbálja emberileg ezt a mondatot valósággá tenni, hogy én nem maradok el tőled, megyek utánad, mindenhova megyek, a próbáidba is belemegyek, belemegyek a betegségeidbe, belemegyek a küzdelmeidbe, megyek veled, ahogy csak lehet. És Isten is ezt ígéri ezeknek a kisgyermekeknek, hogy hát megyek veled. Nyilván van egy érdekes fordulópontja ennek. Mert itt így fogalmazza az ige, hogy nem maradok el tőled. Valami olyasminek tűnik ez, hogy te majd mész elől, és én meg követlek téged, mint egy biztos háttér ott leszek. A keresztség szereztetési igéjében azonban valahogy mindez megfordul. Az Isten egész addig nyomon követ bennünket, amíg úgy rá nem találunk, hogy ő meg tudjon szólítani minket, és azt tudja mondani, hogy na akkor most te kövess engem. Jézus mind így hívja el a tanítványait. Azt mondja, hogy eddig én mentem a nyomodba, kerestelek téged az életben. Ezt a kisgyermeket is ugyanígy fogja keresni az Isten. Úgy, ahogy a jó pásztor keresi a bárányt, megy utána. De van egy olyan pillanat, ami eljöhet az ember életében, amikor azt mondja, hogy na most pedig te kövess engem. És így lesz az a szövetség kétoldalúvá, ami ilyenkor nagyon egyoldalú módon köttetik meg, ami teljesen az Istenre épül most. Arra, hogy az Isten ígér. Ez a kisgyermek nem tud érte semmit tenni. Nem tud közelebb kerülni ahhoz, amit nem is ismer. De lesz egy olyan pont, amikor az Isten megszólíthatja, és azt mondja, hogy na most te kövess engem, ne hagyj el engem. És szülőként és keresztülőként, amikor itt vagyunk, és a keresztséget kérjük a gyermekeink számára, arra teszünk ígéretet, hogy mi ígérjük, hogy úgy vezetjük ezt a gyermeket, és úgy nem hagyjuk magára, hogy egyszer valóban maga Isten is meg tudja szólítani őt, és erre a megszólításra megfordulhasson, és azt mondja, hogy na akkor mostantól én is követlek téged. A szülőként nagyon sok mindenben lemaradunk a gyerekektől. Nem csak úgy, hogy ez a világ elég gyors ahhoz, hogy ők sokkal jobban fejlődnek, sokkal többen megismernek belőle. Épp az elmúlt napokban az egyik bibliaórán mondtam, hogy a gyermekeink már olyan dolgokkal jönnek elő, amiket én nem ismerek, nem látok át, és ők magyarázzák, hogy ez hogy működik. Természetesen elsősorban játékokra gondolok. De aztán tényleg úgy van, hogy már idősek is vannak itt közöttünk, azt mondják, hogy már nem értem azt az életet, amit a gyermekem él, meg amit az unokám él. Elmaradtam tőle. De ez nem az az elmaradás, mert lélekben meg nagyon ott vagyunk, nagyon féltjük őket, nagyon akarjuk, hogy az utat megtalálják. Mert lehet, hogy modern a gondolkozásunk, mert lehet, hogy sok új eszközünk van, de a lényeg ugyanaz maradt. Vagy életre megy az élet, vagy elmúlásra megy az élet, és az nem mindegy. De sokszor az Isten megtalál bennünket úgy is, hogy tényleg el tudna marasztalni, hogy mi elmaradunk a gyermekeink mellől. Nem vagyunk ott a kritikus pillanatokban. Azokban a pillanatokban, amikor kellene mondani valamit, amikor tenni kéne valamit, amikor vezetni kellene. Nagyon sok a feladatunk, nagyon leterhelt emberek vagyunk. És néha a legnagyobb dolgokat mulasztjuk így el. Olyan szép, amikor az Isten ezzel az ígérettel el tud indítani életet, hogy én nem maradok le semmiről. Nem maradok le az örömödről, nem maradok le a bánatodról, nem maradok le a próbatételben, mindig ott leszek. És valahogy én ezt így fogalmaztam meg a magunk számára most, hogy Isten mindig Isten lesz, és Isten mindig ott lesz. A kérdés az, hogy én a hozzávezető utat fogom-e találni, fogom-e ismerni, és visszajutok-e oda az élet forrásához, ahonnan én is kaptam az életemet. Nyilván ez a cél, amikor a keresztséget kiszolgáltatjuk, hogy erre az útra ráállíthassuk a gyermekeinket, akiket szeretünk, akikkel nagyon sokat szeretnénk törődni, akiknek a legjobbat akarjuk adni. Hát próbáljuk megérteni és elfogadni azt, hogy a legjobbat Istennel együtt tudom adni a gyermekem számára is. És így tudom azt az emberileg olyan fogyatékosan kimondható ígéretet, hogy én majd veled leszek, teljesíteni vagy kiteljesíteni az Isten ígéretével, hogy nem én leszek veled mindig, hanem ő az Isten. Ezekkel a gondolatokkal keresztelem meg most ezt a kisfiút, aki itt van közöttünk, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztülőknek. Erre az ünnepi alkalomra jöjjetek, közösen álljunk fel. És ebben a két kérdésben fogalmazódjék meg az a fogadalomtétel, amellyel vállalják az Isten szín előtt, hogy erre az útra ők is elvezetik gyermeküket. Kérdezem tehát szülőktől és keresztülőktől először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Közösen tegyünk vallást a mi hitünkről, együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem másért, mint ezért az ígéretért jöttünk, és hoztuk gyermekünket, és gondolunk vissza arra a szövetségre, amelyet velünk is megkötöttél egykor, amelyben azt ígérted, hogy minden napon velünk leszel a világ végezetéig. Azért van szükségünk erre az ígéretre, mert mi is magányos emberek tudunk lenni. Mi is megtapasztaljuk azt, hogy a saját erőnkből sok mindenre nem telik. Sőt, azok, akik szeretnek bennünket és körülvesznek minket, azok sem tudnak helyzeteket megváltoztatni, bármennyire szeretnének és akarják. Mert minden hatalom a te kezedben van. Talán ezért van jó helyen gyermekünk is és a magunk élete is a te kezedben. A te bölcsességedre bízzuk, hogy hogyan vezeted őket. Nem tudjuk az életünket kiszámítani, nem tudjuk, hogy merre tart, de nagy ajándék az, hogy tudjuk, hogy minden valahol nálad ér véget. Így köszönjük meg ennek a kisgyermeknek is az életét, az örömét azoknak, akik benne örömüket lelik. Így köszönjük meg a családot, akik körülvehetik őt szerethetükkel, gondviselésükkel, odafigyelésükkel. Minden emberi mulasztás mögött hadd legyen mégis a te szeretetednek a teljessége, amely helyrehozza talán az emberi hibákat is. Így kérünk, hogy az ő életében is mutasd meg a te dicsőségedet, engedd, hogy mi is hálát tudjunk adni mindazokért az ajándékokért, amelyeket rajta keresztül, benne keresztül kapunk. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és áld és szenteld meg az ő életét is. Amen. Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megáltó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. Isten tiszteletünk folytatásaként a 489. dicséretünket keressük és énekeljük mind a négy versével. 489-es számú dicséretünket, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten igéjét hallgassuk meg, ahogy az mára megkirendelve van számunkra, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből, a negyedik résznek az első 11 versét olvasom, ezekben a versekben eképpen van megírva Isten igéje. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiává legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradtam értetek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak megértését, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked ezt a reggelt, a fényt a véghetetlen fényből, amely be akarja ragyogni az életünket, amelyben sok homályosság van, sok sötétség van, talán keserűségek is, vagy egyszerűen csak nem látja a jövendőt, megrettenti mindaz, ami körülveszi. Sokszor jellemzi ez a mi életünket, és ezért menekülünk újból és újból te hozzád. Szolgák vagyunk ebben a világban, sokszor ennek a terhét hordozzuk. Annyi minden meghatározza, azt, amit tehetünk, nem vagyunk nagyon szabadok. Tele vagyunk csüggedéssel, reményvesztettséggel is sokszor, és talán ha tervezünk is, mindig beleütközünk azokba a korlátokba, amelyeken belül tervezni tudunk. Az álmaink is korlátozva vannak, a vágyaink is. Talán a saját eszünk korlátozza a legjobban. És amikor azzal találkozunk, hogy valaki megáll előttünk, és azt mondja, hogy enyém minden hatalom, menjen és földön, akkor úgy rácsodálkozunk arra, hogy hát ilyen is van. Lehet ebbe bízni. És most muszáj bíznunk, mert sok mindent hoztunk megint csak te eléd, amely arról szól, hogy nekünk nem ment, de neked mehet, neked van lehetőséged. Valamit változtathatsz, vagy elfogadtathatsz velünk, és az életünket újból visszavezetheted arra az útra, amelyen ott vannak az áldások is. Ide szeretnénk most visszatérni, erre az útra szeretnénk újból és újból rátalálni. Ezért várjuk a te ígédet, hogy az igazgassa a gondolatainkat, a lépteinket. Légy itt közöttünk a te lelked által, és valóban hadd legyünk a gyermekeid, hadd váljunk fiaiddá, akik szabadok arra, hogy a szerinted való életben örvendezzenek. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy most is hallgasd meg imádságunkat, és áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk, és még mindig jelzem, hogy itt számtalan hely van elől, akár kívül hallják az Isten tiszteletet, ők is beljebb jöhetnek az ének alatt. A 89. Zsoltárnak az első versét énekeljük, ezzel készüljünk az ige hirdetés és ige hallgatás szolgálatára. 89. Zsoltárunk első verse, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Thank you. alapigénket. Újra olvasom az előbb elhangzott részből, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből, a 4. résznek a 9. verséből. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Amen. A múlt héten kezdtük olvasni ezt a levelet, és már a múlt heti igehirdetésben elhangzott, és erre csak utalni szeretnék. Pál apostolnak nagy küzdelme volt ez a levélírás. Egy olyan gyülekezet, amely az ő nyomdokain indult el, az ő evangélium hirdetéséből született meg, hozza az idők folyamán azt a visszhangzó hírt, hogy már más úton járnak. És az apostol, amikor egy kicsit bele tekint ennek a gyülekezetnek az életében, akkor olyan keserű felismeréssel mondja ki és írja le ezeket a szavakat, hogy ez nem más, mint visszalépés. És ma én erről szeretnék beszélni, hogy az ember életében hányszor van olyan, hogy visszalépés. Nem ez a normális, vagyis nem ez az életnek a rendje. Valahogy mi úgy gondoljuk, hogy minden kisebb lépcsőfokot egy másik lépcsőfoknak követnie kell, és valahogy így haladunk előre azokban a folyamatokban, ami ugye az életünket teljessé teszi. Ezt tartjuk a normális fejlődés útján. Ha egy gyermek életében azt látjuk, hogy valami nem úgy következik, akkor egyből riadalom támad. Ez itt nem jó. Valami megoldás kell. Ha a saját életünkben azt veszük észre, hogy egymásra építjük a gondolatainkat, a dolgainkat, és egyszer csak úgy elakad, már ez is úgy megrémiszt bennünket, de amikor azt kezdjük el észrevenni, hogy mintha úgy visszafordulnának, nem előrefele megyek, hanem hátrafele megyek, akkor az még jobban megrettenti az embert. Első nekifutásban talán azok a példák jutnak eszünkbe, amelyek arról szólnak, hogy egyfajta létbiztonságot az ember úgy megteremtett magának. Van egyfajta anyagi jóléte, vagy biztonsága, és hogyha valaki ebbe úgy belenyúl, akkor egyből a szívünkhöz kapunk, és azt mondjuk, hogy hát ezt hogy fogom ugyanezt a színvonalat kevesebből előteremteni. Aztán ugyanígy, hogyha az embert körülveszik a szerettei, a családtagjai, azok az emberek, akik fontosak neki, akkor úgy érzi, hogy úgy biztonságban van. De ha valami miatt van egy távolodás, vagy elveszítek valakit, akkor megint csak ott van, hogy és akkor most mi lesz? Most kevesebben vagyunk megint. Pál apostol mindezek mellé, mert ezek is komoly érvek az életünkben, oda tesz egy olyan lelki érvet is. Hogy lélekben is van, hogy az ember előrébb van, és vannak lelki visszalépések is. Hídben is van ilyen. És ebben a gyülekezetben ő ezt látja, hogy valamire eljutottak, annak örömét vették, annak szabadságát kapták, és most valahol mégis nem csak leragadtak, hanem visszafordultak. Egy ószövetségi történet részlet jut eszembe erről a visszafordulásról, amikor Mózest elküldi Isten Egyiptomba, hogy az ő népét kiszabadítsa, és megérkezik Mózes, és aztán ezt a népet maga mellé véve elindul a puszta felé, és aztán a pusztában járnak már, a szabadságnak az útján, a szolgasság házából lettek kivezetve, akkor egy idő után elkezdenek zúgolódni az emberek, és azt mondták, hogy hova hoztál ki minket? Itt fogunk a pusztában meghalni, itt semmi nincs. Ez neked a szabadság? Semmi kézzel fogható. És azt mondják, hogy ez így nekünk nem megy. És már gondolkoznak, hogy visszamegyünk a szolgaságházába. Talán még ez is jobb volt a bizonytalannál. Talán még az is jobb volt, hogy ott minden nap megvolt ugyan a küzdelme, de talán megvolt valami kicsi eredménye is. Pál apostol, ami hasonlót lát lelki értelemben az emberben, és azt hiszem, hogy nyugodtan oda rendelhetjük magunkat. Azzal kezdi ezt az igét, hogy ti vagytok azok, akiket az Isten megszólított, és megismertette önmagát is veletek. És amikor megtalált benneteket, akkor egy aggodalmaskodó, bizonytalan létben talált meg titeket. Valakik olyanok voltatok, akik kétségeskedtetek. Olyanok voltatok, akik tele voltatok megterhelt feladatokkal, küzdésekkel, tele volt a lelketek gondokkal, elintézetlen helyzetekkel, problémákkal, talán önmagatokkal se voltatok tisztában. Egyfajta sorsszerű kiszolgáltatottságban talált meg titeket az Isten. Pál apostol így érkezett ezekbe a gyülekezetekbe. És ott kerestétek a kapaszkodót. Bármi jó volt. Bármi jó volt, amit így foglal össze az apostol, hogy a világ elemei alá voltatok vetve. Kerestétek a világban azt, amiben meg lehet kapaszkodni. Ez lehet emberi tudás, emberi bölcsesség, valami anyagi jólét, de lehet egészen elrugaszkodott dolog is. Pogány isteneknek vittetek áldozatot. Már tényleg az ember azt kérdezi, hogy az emberi ész eljut odáig, hogy olyan különböző varázslatokba kezdjen hinni, hogy az majd helyrehozza azt az életet, amit ő már a maga erejéből se tudott helyrehozni. De ti már ebbe is hittetek, mindenbe belekapaszkodtatok. És akkor megjelent az Isten üzenete. És megjelent az, hogy az a hit, amely ott felébredhetett bennetek, egyfajta szabadságot adott. A teher hordozhatóvá lett. Az önvádakra, az önsajnálkozásra, mindenre lett egy felelet. Ott volt Krisztus, és ott volt az a lehetőség, hogy én mindazt, ami az én lelkemet nyomja, átpakoljam rá, és azt mondjam, hogy elfogadom ezt. És hirtelen úgy valahogy megváltozott minden. Ezek után teszem fel a kérdést, mondja Pál apostol. Ezt megélve, utána visszavágytok arra, ami korábban volt. Újra felveszitek a világ elemeinek a terhét. Hogyan térhettek vissza az erőtlen és szegény elemekhez? Hát úgy, hogy néha a szabadság is nagy teher. Azzal meg kell tanulni élni. És néha annyira egyszerű, ha a másik megmondja, vagy bárki megmondja, hogy mit kéne csinálni, vagy mit csináljak. Mint az, hogy én magam kitapossam a saját utamat, hogy én a magam lelkével nekifeszüljek, akár isteni akaratnak is, és megharcoljam a magam harcát Istennel is, más emberrel is. Nekik egyszerűbb volt az út. Jöttek mások, és megmondták, mit kell csinálni. És úgy gondolták, hogy akkor az lesz az az üdvözítő mód, ami könnyebbséget is ad, és meg is old mindent. Az első körben azt érdemes megvizsgálni, hogy az Isten nem ismeretéből hogyan jut el az ember a hitén keresztül az Isten nem ismerésére jellemző életre. Hiszen ugyanoda érkeztünk vissza. Felteszem azt a nagy kérdést, amit nekünk is feltesznek sokszor. Miben különbözik az az ember, aki bízik az Istenben, attól az embertől, aki az Isten nem akarja segítségül hívni? Rossz a megfogalmazás, de itt talán jobban értjük. Mi különbség van a hívő ember és a nem hívő ember között? És amikor olyan kínosan azt a választ adjuk, hogy semmi, akkor valahogy önmagunkat leplezzük le. Az ő életében is ugyanaz előfordul, ami az én életemben. Ugyanazok a terhek, ugyanazok a lehetőségek. Mi a kettő között a különbség? Nyilván a különbség az lenne, hogy én hogyan fogom fel ezt az életet. Nyilván a különbség az lenne, hogy hogyan értékelem a benned történő eseményeket és dolgokat. De nagyon sokszor tényleg, hogyha egymás mellé teszünk két ilyen embert, akkor magában az életvitelében nem látunk semmi különbséget. Az egyik is aggódik, és a másik is aggódik. Az egyik is kapaszkodik mindenbe, és a másik is kapaszkodik mindenbe. Az egyik olyan, mintha pogány ember lenne, a másik meg olyan, mint egy megkeresztelt pogány ember. Ugyanazokkal a pogányságokkal. Amikor Jézus arról tanít egyszer, a tanítványok is hallják, és mások is természetesen, hogy felesleges aggodalmaskodni az embernek. És ilyen képeket használ, ilyen nagyon idilli képeket, amiket mi nem tudunk hova tenni. Nézzetek fel az égre, és nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, és nem aratnak, és az Isten eltartja őket. Nézzétek meg a mezőfüvét, vagy virágát. Nem tesz semmit. Az egyik pillanatban virágzik, a másikba kemencébe vetik, és az Isten gondot visel róluk. Hát hogy ne viselne rólatok gondot, kérdezi Jézus. Azt kérdezitek, hogy mit tegyünk, és mit ígyünk, és mit öltsünk magunkra, és hogy lesz holnap? Mit mond erre Jézus? Mindezeket a pogányok kérdezik. És mi itt ülünk a templomban, az Isten népeként, és ugyanezek a kérdéseink vannak. Holnap hogy lesz? És egészséges leszek? És meggyógyulok? És élni fogok? És szeretni fogok? És mellettem lesz? És ugyanazokkal a kérdésekkel ostromoljuk az Istent, és erre kérdez rá Pál apostol, hogy na most akkor a hitünkön keresztül átlendültünk abba a visszaesés állapotába, ahol ezek újból kérdések lettek? Vagy az Isten kezében jó helyen van mindez, letéve a teher is, az öröm is, a holnap gondja is, hiszen úgysem tudjuk egy araszttal se megnövelni a termetünket. Visszatérés az erőtlen és szegény elemekhez. Amikor én újból elkezdek kikaparni magamnak dolgokat, amikor kevésnek látszik az, hogy az Isten kezében van minden. Milyen észbontó, milyen furcsa ezt kimondani, hogy az előbb beszéltünk arról, hogy az ő kezében van minden hatalom mennyen és földön, és akkor én görcsösen elkezdek munkálkodni valami olyasmin, amire azt gondolom, hogy az Istennek nem lenne képessége. Emberi eszközök ezek, amelyekkel szeretnénk biztosítani az életünket. Természetes is. Istenek, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Miket szoktunk ide felsorolni? Általában ezeket a jól ismert kifejezéseket, hogy a pénz. Az megoldja. A hatalom. Az, hogy magamhoz tudok kötni embereket. Mindegy, hogy milyen áron, de körülöttem vannak. Az, hogy tudás, hogy ismeret, hogy ezzel befolyásolni tudok helyzeteket. Ezekről mind-mind kiderült az életünkben, hogy olyan sokra nem lehet menni velük. Pál egy dolgot még ide tesz, és azt mondja, hogy módszer. Azt hiszitek, hogy a módszer. Hogy az majd mindent megold, hogy a módszerbe vetett hit jó lesz. Ugye ennek a gyülekezetnek különösképpen az volt a maga problémája, hogy a hit szabadsága után nem tudott mit kezdeni az életével, és azt mondta, hogy jó, de hát akkor kérünk sablonokat, kérünk mintákat, mutasd meg, hogy kell ezt csinálni. És ezt Jézushoz is sokszor oda mentek, és azt mondják, hogy hát mit cselekedjünk ahhoz, hogy az üdvösséget megnyerjük. És Jézus nem mond pontokba leírható feladatokat, vagy nem ad olyan módszert, amiben az ember el tudna mélyülni, és azt mondja, hogy na ez az üdvözítő módszer. És ezt így hiányoljuk is a Bibliából. Azért hiányoljuk, mert a Bibliát úgy akarjuk olvasni, úgy akarjuk keresni, hogy abban benne vannak a jó módszerek ahhoz, hogy én hogy tudok változtatni magamon. Egy kicsit, biztos sokaknak ismerős ez a szó, olyan agykontrollos jellege lesz így a dolognak. Hogy az Isten megmondja, és én majd meg tudom csinálni. Sok mindenhez az Isten hozzájuttat engem, és meg tudom csinálni. De az az Isten szent lelkével való együttműködés, az az Isten szent lelkének a működése, és én engedem magam, mint egy eszközt, hogy ő rajtam keresztül ezt megtehesse. Mi marad az Isten erejéből? Erőtlenség az életemben? Nyögés? Sóhajtozás, kesergés, ez sem megy, az sem megy, ez sem úgy valósult meg, ahogy én szerettem volna. Akkor nem tértünk vissza az erőtlen elemekhez? Vagy mi marad az Isten gazdagságából? Szegénység, elégedetlenség, sopánkodás, lázadás, hőbörgés, ez sincs, meg ez sem adtam meg. Sok minden ez. A János evangéliumában Jézus egyszer azt mondja, hogy ti azért olvassátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van benne az üdvösségetek. Nem. Az írás rólam tesz bizonyságot. Aki úgy olvassa a Bibliát, hogy keresi benne azt a módszert, amivel ő majd boldoggá lesz, vagy boldoggá tesz másokat, vagy megoldja az életét, az rosszul olvassa a Bibliát. Valószínűleg vannak benne módszerek, vannak benne követendő példák, vannak olyan életek, amelyek mintául szolgálnak. De a kérdés az, hogy, és ezt Pál apostol is így teszi fel a galatáknak, hogy vajon nem Jézussal szeretnétek találkozni, és nem egy személyre szabott üzenetet várnátok tőle, ami azt az egyedi életet, amit én élek, és nem a másik ember, azt tudná eligazítani, azt tudná helyre tenni. Akkor majd mi eszközökkel? Pál apostol azt mondja, hogy ez visszalépés. Ha már valami az Isten kezében volt, azt nem szabadna visszavenni az Isten kezéből. A stratégiát keresőknek az Isten azt üzeni, a hit nem módszertani kérdés, az bizalmi kérdés. És így jut el a záró gondolathoz, és én is így érkeztem meg oda, újból szolgává lenni. Ez nem elméleti kérdés, hanem az, hogy mit érzek. Hogy mi van az életemen? Terhek vannak rajta, súlyos terhek vannak rajta, megoldandó helyzetekben ütközöm állandóan, és mindig belebonyolódom mindenbe, mert akkor én újból szolgává lettem. A kép, amit Pál apostol is felelevenít, arról szól, hogy van a szolga, az, aki csak azt teheti, amit tennie kell, és van az örökös, a fiú, aki annak a szabadságával él, hogy valamit kapott, és annak az örömében teljessé lehet az élete. A felnőtté vált hitről beszél Pál apostol, amely szabad. De a szabadságot jó értelembe vett szabadságnak kell venni. Ez arra nézve szabadság, hogy tudjam, hogy fel vagyok szabadítva számtalan jó cselekedetre, odafigyelésre. Fel vagyok szabadítva azok alól a megkötöző terhek alól, amelyek miatt nem tudok mozdulni. Nem tud mozdulni az életem sem Isten felé, sem a másik ember felé. A Heidelbergi KT-nak az egyik legismertebb kérdés felelete az első, amelyet pont ilyenkor szoktunk idézni, amely arról szól, hogy én az Istennek a tulajdona vagyok. És hogyha én az Isten tulajdona vagyok, akkor az Isten levette a vállamról azt a nagy terhet, hogy nekem magam kelljen megoldani mindent a saját életemben, és magamról kelljen gondot viselni. Nyilván, hogy az Isten sok mindent úgy ad a kezünkbe, amit azért kell megragadnunk, hogy ez a gondviselés ki tudjon teljesedni. De annak a lelke könnyű, és annak a hite szabad, aki az Istentől ezt így el tudja fogadni, és aki így rá tudja magát bízni arra, hogy az Isten hozza el azt, ami következendő az ő életében is. Az záró mondat legyen az, ami korábban hangzott el ebben a levélben, ami szintén egy olyan kicsit keserédes kérdés, amelyre mindenki magának kell feleletet találjon, amit lélekben kezdtetek el, azt testben akarjátok befejezni. Annyi minden átjárta az embert, öröm, forróság, láng, és mi ezekkel olyan sovárgó szívvel szoktunk visszagondolni. Vajon miért nincsenek ezek? Nem azért, mert valami úgy testben fejeződött be mindig utánuk. Hogy pont az esett ki, pont abban léptem vissza, ami éltette az egészet. És ez maga Isten volt, és az Istennel való kapcsolatom, a hozzávaló kötődésem. Nem kell minden realitást félretenni, de a mi realitásunk maga Isten. A világ működik a maga rendje szerint, de az Isten e fölött van. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ne engedje visszaesni a hitünket arra az állapotra, ahol csak a kétségbeesés, a reménytelenség van, és annak a vergődése, ami emberi előből születik meg, hogy valamit kihozzunk abból az életből, amiben most éppen vagyunk. Ezt kérjük Istentől imádságban.